Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Köszöntöm a hallgatókat! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 610. adásában köszöntöm Önöket. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, a műsorunk tartalmáról. Berta Tibor katolikus tábori püspököt a nagy héthez kapcsolódva a szentáldozás fontosságáról hallják majd.
Szentáldozáshoz járulunk, értem. De valójában ő mégiscsak enni ad nekünk, sőt, ezt az edni ad nekünket olybá fejleszti, hogy odaadja saját magát.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
A gőkös németeket akkor már kezdtem megismerni, mint a féreg úgy húzza meg magát, ha magára marad, de mihelyt a veszély csak az ajtó mögé húzódik, már ismét mindenkit letipor. Itt Veszprémi és Zalai legényekkel vagyok körülvéve. Ezerszer többre becsülöm bármelyiket, mint annak a sátán bandának a vezetőit.
Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallják majd a bűnbocsánatról, a szentáltozásról.
Az oltári szentség átvétele egy közös akarat mentén, egy közös hit mentén a Jézushoz tartozást mutatja.
Igen, én azt gondolom, hogy amikor azt mondja, hogy vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, akkor azt a 12-nek mondja, és mondja a Péternek, és mondja a Jánosnak, és mondja az Andrásnak, és mondja a Jakabnak, és most is mondja a Károlynak, az Endrének, a Ferencnek, a Benedeknek, a Máriának, a mindannyiunknak mondja egyénileg, és mondja valójában közösségileg is, mint közösségnek. Egy családnak, egy házaspárnak, egy kisebb egyházi közösségnek, egy nagyobb egyházi közösségnek, egy plébánia közösségnek, egy egyperességnek, egy egyházmegyének, egy nemzeti egyháznak, és a világegyháznak. Tehát, hogy mondja nekem, és mondja nekünk. Tehát a szentmiséinknek az ünneplésében az elején ugye azt mondjuk, hogy gyónva mindenható Istennek, és nektek, testvéreim. Tehát a mi vétkeink, a mi gyöngeségeink, a mi bűneink, azok komolyan tényleg azt gondoljuk, hogy mi az Úristent meg tudjuk sérteni. Van egy nagyon szép prefakciónk, amiben például az van benne, hogy Uram, a mi dicsőítésünk nem tesz téged nagyobbá, de a mi javunkra válik. Tehát valójában mi az egyházat sértjük meg a bűneinkkel. És az egyháznak a testén okozunk egyfajta sebet a bűneinkkel. De azzal, hogy én hazugságot mondok, például, azzal én megsértek egy másik embert. Tehát, hogyha én pletykálkodom más emberről, akkor én megsértek egy másik embert. És ezzel megsértem az egyházat. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a gyógyítás benne van. Biztosan benne van.
Feloldozás mennyire van jelen?
A bűnbocsánat vagy a bűnbánat szentségére utalunk, akkor biztosan így nem. De ugyanakkor mégiscsak ott van a gyógyításban benne van egyfajta szabadítás, a gyógyításban benne van egyfajta sebbekötözés, a gyógyításban benne van egyfajta feloldás.
Előrelépés.
Igen, egyfajta előrelépés. Tehát, hogy az éhség, amikor megesszük a kenyeret, a rendes mindennapi fizikai kenyeret, tehát az éhségünknek a gyógyítása az étkezés, nem? Hiszen utána egyfajta jó érzés van bennünk, hogy tudunk utána tovább. Azt szoktam mondani, hogy a mai világban, hogy valójában nagyon sok ember éhezik úgy rendesen. Mi mondjuk abban a helyzetben vagyunk, vagy nagyon sokan abban a helyzetben vannak a világon, hogy nem ismerik az igazi éhséget. Azt ismerik, hogy hát nem ettem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 órája, de azt az éhséget nagyon kevesen ismerik mondjuk a nyugati világban, fogalmazzunk így, ami annyit jelent, hogy nem ettem egy napja, vagy kettő, vagy talán több. Mint ahogy mi nem ismerjük az igazi sötétséget sem. Meg nem ismerjük az igazi csöndöt sem. Tehát, hogy a mai világban egy lakásban nincsen igazi sötétség, egy mai lakásban nincsen igazi csönd. Nagyon sok mindent nem ismerünk. És amikor az éhség, az a szintem a fájdalmas éhség meg van gyógyítva, azért talán rá kéne jönni erre a nagy titokra is. És talán akkor rájönnénk vagy jobban látnánk az eukarisztiának a titkát, mert sokat beszélünk erről, hogy ez egy misztérium, tény és való. De ugyanakkor pedig mégiscsak itt arról van szó, hogy Jézus enni ad nekünk. Tudom, hogy ez nagyon profán szó erre, mert sokkal szebb az, hogy szent áldozáshoz járulunk, értem. De valójában ő mégiscsak enni ad nekünk. Sőt, ezt az enni ad nekünket olybá fejleszti, hogy odaadja saját magát. Hát valójában nem a mi dolgunk odaadni saját magunkat másoknak. Szép lassan, darabokban, időtartamban a feleségnek, a férjnek odaáldozni az életét egymásért, a gyerekeikért, a gyerekeknek, a szüleikért. És folytathatnám a sort, tehát, hogy valójában nem odaadjuk magunkat igazából mi is, vagy oda kellene, hogy adjuk magunkat egymásért, az embertársainkért, a családunkért, a barátainkért, a rokonainkért, aztán sorolhatnám a munkatársainkért, ez már nehezebb vizekre evezünk minden bizonnyal, meg a főnökeinkért, meg a beosztottakért, meg egy közösségért, egy faluért, egy egyházközségért, egy városért, egy országért. Most mondhatnék nagy szavakat, de hát azért én azt gondolom, hogy amikor oda megyek áldozni, amikor Jézus testét magamhoz veszem, amikor ő táplál engem, akkor valójában ott egy nagy-nagy, egy újjászületés kezdete minden egyes áldozás. Minden egyes oltári szentségvétel, minden egyes eukarisztiával való találkozás, minden egyes, fogalmazzam így, hogy szentségi étkezés.
És kétszer nem ugyanaz, és kétszer ugyanaz.
Igen, 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 nem igen, nem igen, mert hogy lehet, hogy az egyik évközi vasárnapon ez így történik, a húsvét harmadik vasárnapján pedig így fog történni, vagy egy hétköznapi szentmisén, vagy karácsonykor másképp, és húsvétkor másképp, hiszen én is más vagyok karácsonykor, és más vagyok pünköskor, vagy úrnapján, vagy egy teljesen egyszerű szeptemberi hétköznapon. Tehát, hogy ez mindig más, hiszen én is más vagyok. És milyen érdekes az, hogy ő pedig szinte mindig ugyanaz. Ő mindig ugyanaz marad, és ugyanazt adja nekünk, ugyanabban a kenyérben van ott. Mindig ugyanazzal a föltámadott jelenlétével, ami nekem egy nagyon nagy bátorítást kellene, hogy adjon. Hogy amikor én ehhez a szentségi étkezéshez, ez a szent áldozáshoz oda megyek, oda járulok, amikor Jézus Krisztus testét, vérét magamhoz veszem, akkor ez nem pusztán egy rítus, nem pusztán egy liturgia, hanem hanem egyrészt annak a közösségnek egy nagy-nagy ünneplése az egész Szent Misében, és ugyanakkor nekem...
Ahova tartozom,
vagy ahogy, ahova járok, vagy ahol vagyok. Illetve nekem saját magamnak egyfajta szabadulás, egyfajta előrelépés, egyfajta fejlődés, egyfajta, igen, mondhatnám azt, hogy újjászületés.
Értelek.
Érezve azt is, hogy bármennyire is idézőjelben büntelenül, meggyónva, a bűnbánat szentségével oda járulva megyek oda, akkor is tudom, hogy én akkor is bűnös vagyok.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Az egykori tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
Március 1-e. Szakadó esőben kimentem Lázár plébánoshoz, kinn lakik a város szélén. Egy kerge hadnagy a baloldali viadukthoz vitt. Hiába kérleltem, hogy jobbra menjen. Nagy pocsolyák között csúszós sárban, átázott csizmával értem a plébánoshoz. Éppen a nagy Langenscheidt francia kötete volt előtte. A bajuszát már levágott, amit a börtönben viselt. Nagy örömömre már beszélt a nyelvtanárnővel, Jadzinkszkával. Egy órát 7,5 márkáért ad, de jobban örül a természetbelinek, kenyér, dohány, rom, valamennyinek nagy az árfolyama a fekete piacon. Délután el is mentem a megadott címre, Lázár éppen ott volt nála, ő franciául tanult tőle. Megbeszéltük, hogy holnap megyek az első órára. Nagyon intelligens nő benyomását kelti. Rettenetes vacak udvarban, hideg lakásban, illetve szobában ültünk. Ahogy körülnéztem, a bútorok rozzantak, régiek. Valamikor nagyon szépek lehettek, minden egymás hegyén hátán. A legfeltűnőbb volt, hogy gondosan feltornyozva a földön, a padlón legalább 1500 könyv feküdt. A tanárnő nővérével lakik, mindketten tanárok. Majd meglátom, mennyi pénzem lesz, aszerint veszek 2 vagy 3 órát hetenként. Március 2-a. A szokásos napirend. A misét Szilágyi Imre, a 106-os oszlop sebész főhadnagya édesanyjának a lelkiüdvért mondtam. A tisztek is ott voltak. Az őrnagy ismét áldozott. Aktív őrnagy és napi áldozó. Istenem, ha sok ilyen lenne. Teljes a káosz. Megjött a gyógyszerészünk és az egyik orvos doktor Heichler Sándor. Hétfőre dagadt a szobánk létszáma. Ezzel kapcsolatban sok minden kiderült. Magam hallottam ugyan az elégedetlenséget a doktorok között, de erre mégsem gondoltam. Olyan hirtelen robbant ki az elégedetlenség az ezredessel kapcsolatban, hogy az félelmetes volt. Alig bírtam fékezni őket. Ugyanez a helyzet a legénységnél is. A százados a lehető legostobábban végzi a dolgait, túlméretez mindent, és rendszertelenül intézkedik. Ha pedig látja parancsainak ostoba voltát, dühében nem ismer el semmit. Ide jött a hadtest segédhivatala. Átadták a konyhát és egy szobát tiszti étkezőnek. A mellette lakó százados, a szokásos, szimplex ember teljesen számításból hozzánk járt étkezni. Mondtam a doktornak, meglátjátok ennek, ha valami jogtalan kell, azért jön hozzánk, de nem hittek nekem. Már aztán kiderült, hogy százados úr sejehaj ócska trükkjei közül elővette az egyiket, és jegy nélkül akart nálunk étkezni. Hogy nem sül le a képükről a bőr. Ilyen ócska dolgokból is hasznot akarnak hozni. De nem csak otthon, hanem itt, a halál közelében is. Rémes ebéd hangulat volt. Zsúfolva ültünk az új tisztiben. A vöröskeresztes nővérek átengedték egyik szobájukat. Egész ebéd alatt nyomottság, félmondatok, szemezések, néma szájhúzogatások, elfojtott megjegyzések. Délután voltam Jazlincska tanárnőnél. A következő meglepő eset történt. Megkérdezi a nevemet, hol vagyok, pap? Mikor mondom, hogy Bencés vagyok, azt válaszolja, hogy igen nagyra értékeli a lengyel bencéseket. Lassanként elmondtunk egymásnak mindent, a nacionálénkat is. Megerősödött bennem az első benyomás, hogy nagyon művelt tanár. Most azt is megtudtam, hogy mély lelkületű, derék lengyel nő. Csak azt tűnt fel, hogy olyan félve néz rám, mintha valamit kutatna. Rövidesen kiderült, hogy miért. Váratlanul azt kérdezte, nem vagyok cserkész? Igenlő válaszomra mondja, hogy ő is. Erre, mint a villám, bennem is elkezdett valami motoszkálni, hogy a Spalában találkoztam vele annak idején a lengyel nagytáborban. Folyton izgatottabban kérdezte, hogy voltam-e Lengyelországban? Igen. Spalában? Igen. Ott voltam-e a közös lengyel-magyar tábortűznél? Igen. Nem én vezettem-e a magyarok énekét? De igen. Ebben a pillanatban én kérdeztem, nem ő azoknak a lengyel leányoknak a parancsnok, akik ott ültek velünk a tábortűznél? És ő ott ült közöttük? De igen. Hát erre ráborult a rozzant asztalra, és hangosan sírni kezdett. Nagyon boldogok voltunk a közös emlékek felújításakor. A nővére vele könnyezett. Rögtön a lelkemre kötött, hogy senkinek el ne áruljam az ő cserkész múltját, mert szörnyű baj származhatik belőle. Ha megtudják a németek, azonnal elcipelik, mint a lengyel ifjúság nacionalista nevelőjét. Megnyugtattam, hogy tőlem aztán a világon senki sem fogja ezt megtudni. De rögtön megkérdeztem, hogyan gondolja, hogy éppen én jelentenék valami újabb veszélyt az ő életére, hiszen itt mindenki tudja róla. És akkor mondta azt a mondatot, amit azóta sokszor felidézek magamban. Lengyel sohasem árul el lengyelt. De vannak közöttünk mások is, akik spiclik a németeknél. A gőgös németeket akkor már kezdtem megismerni. A világ egyik legundokabb nációja, egy kis hatalom is van a kezében, mint a féreg úgy húzza meg magát, ha magára marad, de mihelyt a veszély csak az ajtó mögé húzódik, már ismét mindenkit letipor.
Köszönöm a figyelmüket, az Inter Alma Caritas 15. évfolyamának 610. adásával jelentkeztünk. Kivételesen ezen a héten, nagy szombat lévén ismétlésben nem hallják majd a műsorunkat, hétfőn éjszaka azonban igen, egy hét múlva jövő szerdán jelentkezünk újabb adással, addig is áldott húsvéti ünnepet kívánok valamennyiüknek. Berta Tibor katolikus tábori püspök, valamennyi tábori lelkész a katonai ordinariátus nevében. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.